Isten tiszteletről szóló igehirdetés sorozatnak ez a harmadik alkalma, és még kettő lesz ezen kívül, még két vasárnap. Tehát öt vasárnap járjuk körbe az Isten tisztelet összefüggésében, ige magyarázatokkal, biblia magyarázatokkal, igehirdetéssel, hogy mi az, amit fontos tudnunk, fontos értenünk az Isten tisztelettel, az egybegyűlésünkkel kapcsolatban. Ma az úrvacsoráról lesz szó, és így hallgassuk Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első leveléből, a 11. fejezetéből, Isten igéjét a 17. verstől a 34. versig. Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy a kipróbáltak nyilvánvalóká legyenek közöttetek. Amikor tehát összejöttök egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítetik azokat, akiknek nincsen? Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amilyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráztak, és ezt mondta: e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik magának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre jöjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. Látom, többen leköltöztek a karzatról, akik a karzaton szoktak lenni, és jól tették, mert melegebb van, tehát nyáron érdemes, ha szeretett lenni, csak jön, hogy következő vasárnapokon, ha meleg van, érdemes lejönni, mert lent egy kicsit jobban bírható a hőmérséklet. A korintusi gyülekezet tagjai vajon akkor most úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Mert összegyűlnek az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja nekik, hogy amikor összegyülekeztek, nem az Úr vacsoráját eszitek. Sőt, azt mondja nekik, nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. És ezért nem dicsérhetlek titeket. Súlyos szavak a korintusi gyülekezet Isten tiszteletéről. Az úrvacsorai gyakorlatuk alapján minősíti Pál az ő összegyülekezésüket, az Isten tiszteletüket. Ahogy mondtam, ezekben a hetekben az Isten tiszteletről szólnak az igehirdetések. Azaz az igehirdetés, amely minden református Isten tisztelet központi eleme, olyan igék alapján szól, amelyek az Isten népe összegyülekezésével kapcsolatosak. Szembenéztünk először Isten szentségével az Isten tiszteletem. Hogy mit jelent, hogy Isten jelenlétébe érkezünk, és ennek, ha ezt megértjük, ennek gyakorlati következményei vannak. Például arra nézve, hogy hogyan érkezünk. Mit kezdünk a rendszeres késéssel, mondjuk ki azokat a dolgokat. Ez nem fegyelmi kérdés, vagy közlekedési kérdés. Ez annak a kérdése, hogy a Szent Istennel való találkozásra készülök-e. Aztán egy másik alkalommal múlt héten beszéltünk az összegyülekezés miértjéről. Miért gyülekezik össze Isten népe, Ószövetség és Újszövetsége népe? Több mint 3000 éve rendszeresen, ritmikusan, minden vasárnap. És mit árul el rólunk, akik opcióvá, szabadidős programmá engedtük az Isten tiszteletet formálódni az életünkbe? Ez is a szívünkről szól. Nem pusztán a viselkedésünkről, a magatartásunkról, a gondolkodásmódunkról, a szívünkről. Erről beszéltünk múlt héten. A mai témánk pedig az Isten tisztelet, mint jel. Miért és hogyan úrvacsorázzunk? És a válasz, mert az Isten szerint módon úrvacsorázó gyülekezet jel a világban és a világnak. Három dologról fogok szólni. Miért és hogyan jel az úrvacsora? Hogyan fordulhat ez a jel a visszájára? És mindezek alapján konkrétan, egészen gyakorlati módon, mire hív Isten bennünket, mint gyülekezetet? Miért és hogyan jel, hogyan fordul el a jel visszájára, és mire hív Isten bennünket? Ebben a helyzetben, amiről hamarosan beszélni fogok, de csak a második pontban, hogy hogyan fordul a jel visszajára, tehát a korintusi gyülekezet helyzetében, egy konkrét problémában, Pál ennek a résznek, amit felolvastam a szívében, kifejti az úrvacsora lényegét. És nem másképp fejti ki, mint hogy visszanyúl Jézus szavaihoz, mindahhoz, amit Jézus elmond. Emlékezteti a korintusi gyülekezet tagjait arra, hogy Jézus Krisztus azon az utolsó és különleges páska vacsorán, amit a halála előtti napon a tanítványaival költött el, újraértelmezte Izrael legnagyobb ünnepét. Hiszen a páska vacsorai összegyülekezés mindig Izrael legnagyobb szabadulásának, az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepe. Az arról való emlékezés, és az, hogy Isten utána szövetséget kötött az ő népével. És ezt éli és üli meg Izrael évről évre, emlékeznek a nagy szabadításra, és Jézus összegyűjti a tanítványait ezen a páska vacsorán, és átértelmezi ezt az ünnepet. Hasonlóan szabadulásról beszél, de egy új szabadulásról. Hasonlóan Isten munkájáról, de Istennek egy új munkájáról. Hasonlóan egy szövetségről, de Istennek egy új szövetségéről. Jézus azt mondja ezen a vacsorán, hogy ez a kenyér, amit megtörnek a páska vacsorán, ez most nem más, mint az én testem, ami megtöretik. És ez a pohár, amit felemelnek, a hálaadás pohara, a kehely, amit felemelnek a páska vacsorán, ez nem más, mint az én vérem, amely kiontatik. A páska vacsora minden elemét magára vonatkoztatja, és azt mondja, hogy és az a szövetség, amit ünnepeltek Istennel, az az én testem és az én vérem által egy új szövetség lesz Istennel, egy egészen új kapcsolat Isten és az ön népe között. És hogy mindez nem csak szimbólum, az teljesen egyértelmű abban, hogy a következő napon, másnap mindez beteljesedik. Testét szögekkel és lándzsával megtörték. Elmondja, ez a kenyér az én testem, amely megtöretik, értetik, és másnap látják, hogy ott van a kereszten, és szögezik a testét a keresztre, és a végén átütik egy lándzsával, a teste valóságosan megtörik. És a kehely, amit felemel, és amikor azt mondja, hogy ez a kehely, ez az én vérem, amely tértetek, kiontatik, ez nem csak valamiféle szimbólum, mert másnap a kereszten ott van Jézus, amikor a testét megtörik, akkor a vére kiömlik értünk. És a tanítványoknak ez abszolút valóságos, az előző nap élték át vele a páska vacsorát. És Pál elmondja Jézus szavaival, hogy mindez értetek, mondja a korintusiaknak, értünk, akik itt vagyunk, történik, és ezt cselekesszük azóta is újra és újra. Amikor a keresztény gyülekezet egybegyűl, az úrvacsora ünneplésével felidézi maga előtt Jézus Krisztus üdvözítő kereszthalálát. És miért fontos ez? Azért, mert ez a keresztény istentisztelet kritériuma. Ez a keresztény istentisztelet szíve, szívdobbanása az úrvacsora az igehirdetéssel együtt. Mert az igehirdetés végső értelemben mindig csak arról szólhat, amiről az úrvacsora. A megfeszített és a feltámadott Jézus Krisztusról. De az igehirdetés valamilyen értelemben mindig egy olyan dolog, ami az igehirdető kezébe tétetik, aki felelős ezért. De az úrvacsora ilyen értelemben nem változtatható meg, értitek? Az ige hirdetésben megtörténhet az, és meg is történik, az ige hirdetés eltévejedik. Az ige hirdetés emberi célok szolgálatába áll. Megtörténik, hogy az ige hirdetés már nem a Biblia, az Isten igéjének a magyarázata, hanem valami üres beszéd, aktuális trendről való szó, lapos, sekélyes lesz. Megtörténhetik az, és meg is történt az egyház történetében újra és újra, hogy az ige hirdetés hazug lett és hamus lett. Kiszolgált egy-egy ideológiát, kiszolgálta bizonyos ige hirdetések, kiszolgálták a kommunista ideológiát, kiszolgálták a náci ideológiát. Az ige hirdetés elromolhat, de ha a gyülekezet életében rendszeresen felhangzik, ez az én testem, ez az én vérem, és a gyülekezet rendszeresen ünnepli az úrvacsora közösséget, értitek? Ez mindig visszahoz bennünket a középpontba. Ezért az úrvacsora a kritérium. Az úrvacsora emlékeztet, hogy ez a közösség, amelyik ma itt találkozik, azért van együtt, hogy a megfeszített és feltámadott Krisztust ünnepelje és magasztalja. Lássuk ezt bővebben. Mit jelent, hogy az úrvacsora jel? Az úrvacsora jele annak, hogy Krisztussal egyé lettünk, és Krisztus által tápláltatunk. Mert miközben mi nem valljuk, hogy a kenyér valóságosan Jézus testévé lesz, a bor valóságosan Jézus vérévé változna át, ugyanakkor azt hisszük, hogy az úrvacsora sokkal-sokkal több, mint egy emberi cselekedet. Hogy abban Isten munkálkodik. Hisszük, hogy Jézus maga valóságosan jelen van a Szentlélek által. És amint hittel magunkhoz vesszük a kenyeret és a bort, Jézus maga táplál bennünket, ahogy a régiek fogalmaztak, lelkiképpen, a Szentlélek ereje által. És erre az egységre Jézus és a gyülekezet között rámutat Pál az előző fejezetben, amikor ezt mondja, az áldás pohara, amelyet megáldunk, a hálaadás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? És a kenyér, amelyet megtörünk, mondja Pál, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Az úrvacsora először jele tehát annak, hogy Jézus Krisztussal egyek vagyunk és közösségben vagyunk. Másodszor az úrvacsora jele annak, hogy Jézus Krisztus egymással is közösségbe vont bennünket. Mert az úrvacsora gyülekezeti esemény, nem egyéni. Jézus azt mondja, gondold végig a helyzetet, olyan magától értetődő, tudjuk, de mégis gondold végig, mert meg fogod látni, hogy nem tudjuk. Jézus azt mondja tanítványoknak, amit Pál is itt elmond, hogy megfogja a kenyeret, hálát ad, megtöri, és azt mondja, vegyétek, egyétek, és körbe megy a kenyér. Majd veszi a poharat, hálát ad érte, felemeli, igyatok ebből, és körbe megy a kehely. És ezt mondja Pál, ugyanúgy az előző fejezetben azt mondja, mivel a kenyér egy, mi mindannyian egy test vagyunk, mert mindannyian egy kenyérből részesedünk. Gondolj bele, úrvacsora, te csak abból a kenyérből ehetsz, amiből a testvéred is eszik, nincs más kenyér. Nehogy azt mondja nekem valakit, négy kenyér van. Az egynegyedéből akkor is más is eszik, értitek? Egyet emelünk fel. És ahogy a kehely egy, csak abból a kehelyből ihatunk, amiből a testvéreink is isznak. És ezért zárójel, ezért nem jó teológiai értelemben a kis kehely. Mert a kis kehely azt az érzést közvetíti, hogy ez az enyém. Úgyhogy aki kis kehelyből úrvacsorázunk, mindig emlékezz arra, egy kehelyet emelünk fel, amikor az úrvacsorai igék elhangoznak. Egy kenyér, egy kehely. Nem ehetsz kenyeret, nem ihatsz bort úgy, hogy ne abból az egyből vedd magadhoz, amelyikből mindenki. Az úrvacsora jel, hogy úgy gyűlünk össze az Isten tiszteleten, mint akik egyé lettek, megbékéltek egymással. Szeretett közösségben vagyunk. Az úrvacsora jel, hogy Krisztus jelen van és táplál, az úrvacsora jel, hogy egyé vagyunk, és harmadszor az úrvacsora és az Isten tisztelet jele annak, hogy Isten még mindig végzi a maga elhívó, megváltó és üdvözítő munkáját. Mert azt mondja Jézus és Pál idézi, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdetitek vagy hirdessétek, amíg eljön. Mindig előre mutattok ezáltal arra, hogy Jézus visszajön. Mindig előre mutattok arra, hogy Jézus egy nap visszajön ítélni élőket és holtakat, és ez azt jelenti, hogy mindig hirdetitek ezzel a tettel, mondja Pál a gyülekezetnek, hogy van idő Istenhez fordulni, itt a lehetőség Jézushoz fordulni, nincs még vége annak az időnek, amit úgy nevezünk, hogy az Istenhez fordulás lehetősége, a kegyelem ideje, van lehetőség megbékülni minden népeknek Jézus Krisztussal. És ez azt jelenti, az úrvacsora is arról beszél, hogy az Isten tisztelet nem csak magunkért van. És erről múltkor is beszéltük, hogy amikor összejövünk, nem csak magunkra nézve történik. A népekre, az Istent nem ismerőkre, a barátainkra, a szeretteinkre, munkatársainkra nézve, konkrétan akik nincsenek itt, őrájuk nézve is összejövünk, őrájuk nézve is hangzik az imádság, őrájuk nézve is jelen vagyunk a városban, őrájuk nézve is imádkozunk együtt. Jel, hogy Isten végzi a maga munkáját. Hogyan fordulhat ez a visszájára? A korintusiak úrvacsoráznak, és Pál azt mondja, hogy ez nem úrvacsora, amit ti csináltok. Miért? Mi a helyzet Korintusban? Hogy lesz semmissé az úrvacsora, mint az Isten tisztelet kritériuma, mint Istentől való jel? Nem az történik, hogy mi nem úrvacsorázunk, mert ez nekünk nem fontos. Teszik, és nem teszik. Ezt mondja Pál, amikor összegyülekeztek, nem az úrvacsoráját eszitek. Miért? Mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi el, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát ez nekünk furcsa, de nem olyan bonyolult. Tudnék, nyilván, hogy az első keresztény gyülekezetek nem templomokban találkoztak, nem is voltak templomok, nem is nyilvános helyen találkoztak, hanem leggyakrabban házaknál gyűltek össze Isten tiszteletre. A korintusi gyülekezet is valaki házában, feltehetően egy jómódú ember nagyobb házában találkozik. És az Isten tisztelethez a kora keresztény időkben, az Isten tiszteleti közösséghez és az úrvacsorához hozzá kapcsolódott a háznál a közös étkezés. Együtt ettek, ez volt az agapé, magyarul szeretett vendégség. Ez teljesen együtt volt az összegyülekezés, a szeretett vendégség, az együtt való étkezés, Isten magasztalása, Isten igéjével való foglalkozás, a közös éneklés, az úrvacsora. Ez együtt volt. A második században kezdett elválni az agapé, a szeretett vendégség az úrvacsorától. És Korintusban ez a helyzet, ez lett a feszültségek, az ellentétek kiváltó oka. Tudnélik, az történt, hogy amikor összejött a gyülekezet a háznál agapéra, ami együtt volt az úrvacsorával, akkor ugye ki vitte a maga élelmét. És ebben egyrészt ebben már eleve benne van az, hogy hát a jómódúak, a gazdagok, azok többet visznek, vagy jobbat visznek, ami még önmagában nem baj, mint a szegények. De ami itt a helyzet mögött volt, és kiderül párnak egy-két, mert a végén kitérünk konkrét utalásából, nagyon valószínű, hogy az történt, hogy a jómódúak korábban érkeztek az Isten tiszteletre, az Isten tiszteleti közösségre, hiszen az úgyis közös étkezéssel együtt történt. És mire a kemény munka után megérkeztek a szegények, a jómódúak szabadok voltak az időbeosztásban, gazdagok. De mire megérkeztek a szegények, a kézművesek, a bérmunkások, a rabszolgák, addigra már csak a maradék volt a szeretett vendégségből. Addigra egyesek jól laktak, akár meg is részegedtek, és hát vagy volt valami maradék, vagy nem. Hát ami maradt, az jutott a későn érkezőknek. És akkor utána, amikor együtt voltak, és akkor utána, amikor mindenki együtt volt, ebben a helyzetben, na utána úrvacsoráztak. Hogyan érezhették magukat a szegényebbek? Mit élhettek át? Egy kenyérből is eszünk, egy kehelyből iszunk a tehetősebbekkel, de közben ők már rég jól laktak, mi meg éhezünk. Mi éhesek vagyunk. Értitek ezt? És ezért mondja Pál, hogy a tehetőseknek, hogy nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét? Megszégyenítetek a nincstereneket? Azt mondja, miközben az Úrral és az egymással való egységét ünnepelték volna az úrvacsorában, valójában A hasadások által megvetik Isten népét, és megszégyenítik a szegényeket. És ebben a pillanatban a jel, az úrvacsora mint jel, visszájára fordul. Ebben a pillanatban az úrvacsora mint jel botrány. Ebben a pillanatban az úrvacsora mint jel elveszíti az értelmét. Egyesek gazdagok, mások szegények, érzéketlenek, és nem látják, hogy mi történik. Ez felhívja a figyelmünket arra, hogy egy gyülekezetben, ha az úrvacsoráról bibliai módon gondolkodunk, az fontos, de ugyanilyen fontos az, hogy azt a közösséget egy gyülekezet hogyan éli meg, amit az úrvacsora megjelenít. És nevezzük ezt az úrvacsora diakóniai, vagy szeretetszolgálati, közösségi funkciójának. Átérheti egy gyülekezet, átérhetjük egyedül, hogy Jézus önmaga kegyelmét adja nekünk, Jézussal találkozunk az úrvacsorában a Szentlélek által, és sokat jelent nekünk. Sőt, az is megérinthet, hogy amikor itt körbeállunk az úrvacsorán, akkor együtt vagyunk a testvéreinkkel, és megérinthet ebből is valami, hogy ez milyen jó. De Isten igéje ennél sokkal mélyebbre megy, és ennél sokkal tüzetesebben megvizsgálja az úrvacsorával élő gyülekezetet, most bennünket. Hogy mi történik a kapcsolatokban az úrvacsorán túl, egy gyülekezet életében. Mit jelent ez nekünk? Hogyan tart tükröt nekünk a korintusi agapék, szeretett vendégségek, szeretetlen, érzéketlen gyakorlata, ami miatt Pál azt mondja, hogy az úrvacsorátok nem úrvacsora. Azaz, ha egy gyülekezet úrvacsorázik, még nem biztos, hogy rendben van. Itt a közösségi kérdés. Mit mond ez nekünk ma? Ez megvizsgálja a gyülekezetünknek a diakóniai, a szeretetszolgálati, a gyülekezet rászorult tagjainak a segítségére irányuló szolgálatainkat és életünket. Mi van közöttünk a gyengékkel, azokkal, akiknek kevesebb van? És ezen a ponton egyrészt nagyon-nagyon hálásnak kell lennünk Istennek. Nem csak azért, mert a közelmúltban egy céladakozást szerveztünk kerekesszékre, tudtok róla, és 2 héttel korábban befejeztük, mint terveztük. Mert bőségesen több jött össze. És ez is jel, mert tudjátok, Mónikának a kerekesszékre nem csak a gyülekezet adományozott, hanem a baráti köre is. És nagyon sok barátja, amikor látták, hogy egy gyülekezeti számlára gyűlik az adomány, megkérdezték, hogy egyház? Egyháznak adni? Gyanakodtak. És tudjuk meg, ilyen világban élünk. Néha nem is ok nélkül gyanakodtak. És akkor Monika mondta, hogy ez az én gyülekezetem, itt vagyok 20 éve, adjátok bátran. És azt, hogy a gyülekezet megmozdult, és nagyon sok barátja megmozdult eszközben, őt gyógyította, megerősítette, hihetetlen szeretetet élt át ezáltal, és ez az úrvacsora valóságának a kisugárzása. De nem csak ezért lehetünk hálásak, és közben ezúton köszönet mindenkinek az adományaiért, hanem itt van a diakóniai bizottság, akik kitartóan, folyamatosan koordinálnak, nagyon-nagyon komoly feladatokat, látogatást, főzést, amikor valaki kórházba kerül, vagy kórház után van, most van egy ilyen helyzet, akik konkrétan koordinálnak feladatokat folyamatosan a rászorulók érdekében, de még csak ez sem minden, hanem számtalan olyan kisebb, nagyobb testi, lelki segítség van, amiért hálásak lehetünk, amiről nem is tudok, mint lelkipásztor, nem is kell tudnom, ami leginkább a házi csoportos közösségekben zajlik, azokból a közösségekből születik meg. És azt szeretném mondani, hogy folytassuk mindezeket, hogy ne fáradjunk meg, és mostantól lássuk így, lássátok így, hogy minden áldozatvállalás a testvéreink iránt, minden segítség, központja, eredője, a szíve, az úrvacsora. A keresztény gyülekezet szeretetszolgálata abban más, mint bármilyen más önkéntes segítség, hogy az úrvacsorából ered, az úrvacsorából indul, az úrvacsorához tér vissza. Krisztus értünk való halálából és feltámadásából él. Legyünk ezért hálásak. Ugyanakkor, hogy már ne legyen kihívás, mert Isten megvizsgál bennünket. És ezen a ponton is, ha tovább lépünk, Mint hogy az összes ige hirdetés, ami az Isten tiszteletről szól, valahol e körül forog, mert ez a legnagyobb fenyegetés, és ez a legnagyobb bűnünk a mai világban, az az, hogy szembesülnünk kell a korunk nagy kihívásával, az individualizmussal, ami mindannak az ellentét, amiről beszélünk. Mert mindannyian így formálódunk ebben a világban. És ebben Isten hiszem, hogy megtérésre és bűnbánatra hív minket hétről hétre. Mi az individualizmus? Nagyon egyszerűen. Az, hogy mindent a magad oldaláról, a magad haszna, a magad érdeke felől nézel és értékelsz. Ez az individualizmus. Ránézel a gyülekezetre, ránézel az Isten tiszteletre, és a magad oldaláról látod, gondolod át és értékeled. Először és sajnos utoljára is. Ez az individualizmusunk, és ez annyira természetes számunkra, mindannyiunk számára, higgyük el, amennyire természetesen lélegzünk. Ehhez kapcsolódik a fogyasztói szemlélet. A fogyasztói szemlélet ugyanez, csak azt teszi hozzá, hogy ezt, tudományos alapon, mindent érték-ár arányban mér, ugye? Érték-ár arány. Mindent. És ez rendben van a piacon. Kimész a piacra, veszel valamit, érték-ár arány. Ez rendben van valamilyen szolgáltatással kapcsolatban. Érték-ár. De ijesztő. Felháborító. Amikor például valaki a párkapcsolatát elemzi ár-érték arány szerint. Olvastam ilyet. A másik embert. Értékár. Ennyit beleteszek, ennyit kapok, megéri. És ha a gyülekezetre, az Isten tiszteletre, az Isten népe életére, szolgálatára elkezdünk ezzel a szemüveggel tekinteni, márpedig ha ez a szemüvegünk, akkor csak ezen keresztül láthatunk. Hiszen megszoktuk, hogy a fogyasztói társadalomban mindent így nézünk. Akkor tudjátok, mi történik? Amiről Pál apostol beszél. Megvetjük az Isten gyülekezetét. Gondolj erre egy pillanatra. Mi történik, ha Isten értékár tekintetben nézett volna mi ránk? Mi lett volna, ha elkezd azon gondolkodni, hogy te mennyit érsz neki, én mennyit érek neki? Mit fog az ő konyhájára hozni, ha elküldi, érted, vagy értem az ő fiát, Jézust, hogy feláldozza az életét? Nincs ár, mert ez az abszolút ár. Nem mérhető. Ha Isten rád néz, és azt mondja, meg rám, megéri, nem éri. Kijön belőle valami? Nem jön ki belőle valami? Jó befektetés lesz ennek az emberiségnek, de hát te meg én, mi vagyunk. Ezeknek a gyülekezetnek, ennek a gazdagréti gyülekezetnek. Jó befektetés lesz Isten oldaláról, odadni az ő fiát. És tudjuk jól, nincs bolondabb döntés, nincs nagyobb pazarlás, mint az isteni kegyelem. Nincs érték, ár, arány, hanem kegyelem van, Istentől való szeretet, Krisztus, aki odaadja az ő testét, megtörik a testét, megtörik a vérét, odaadja az ő életét, értünk. Úrvacsora, közösség, fogyasztói szemlélet. Szoktad-e így tekinteni Isten népét? Ugyanaz, mint gondold végig, hogy hogyan gondolkozol. Gondold végig a szíved indulatait. Gondold végig a döntéseidet egy-egy helyzetben. Mindjárt mondom, mi szerint. Pál azt mondja a végén, önmagatokat ítéljétek meg. Ítéljük meg magunkat. Gondoljuk végig. Néha azt hiszem, a gyülekezeti közösség többeknek addig jó, amíg felemel, amíg inspirál, amíg energiát ad, amíg jó buli, amíg nekem jó. Amíg a haszna nekem jó. De gondolkoztál-e már azon, hogy az úrvacsora nem a közösség hasznáról beszél elsősorban, hanem a közösség rendszeres gyakorlásáról. Fegyelemről, elkötelezettségről. Mit jelent ez? Azt mondja, hogy te azt mondod, hogy én egy magamba zárkozó ember vagyok, és ezért én kivonom magam a közösségből. Ez az én típusom. És a közösség fegyelme azt jelenti, hogy igen, tehát neked nem jó, nem spontán együtt lenni másokkal, megosztani az életedet, de azt mondod, igen, de mivel Krisztus közösségbe hívott, ezért megosztom magam másokkal. Gondolj arra, hogy nem azért osztod meg magad másokkal, mert jól esik, hanem azért, mert ez a Krisztusi. Vagy ha te az ember vagy, lehet ugyanaz az ember, nem érdekel a másik. Tehát könyörgöm, hagyjam már a bajaival, van nekem elég bajom. Nehogy már rám öntse újra 16-szor az összes nyűgét, ismerem már, tehát amikor megjelenik, menekülök. Oké. Okay. A közösség vállalása azt jelenti, hogy azt mondom, semmi kedvem hozzá, de végig fogom hallgatni. Nem mentem meg magam a bajaitól. Kész vagyok magamra venni a terheit. Mert mit mond az individualista? Nekem jó, nekem nem jó. Árérték, de hogy veszem magamra az ő terhét. Mire hív az úrvacsora? Krisztus életét adta értem. Tehát, magunkra vesszük-e a gyengét, szolgáljuk-e a másikat? Ennek a megélése az úrvacsora megélése, az úrvacsora kiterjesztése. Van egy szolgálat, amit elvállaltál. Nem kényelmes, nem kellemes, most nem szeretnék menni. Nem éri meg. Lemondom, nem mondom. Ha Isten hív valamire, hogy adjam oda magamat a gyülekezet életében fegyelmezetten, kitartóan egy szolgálatra. Individualista vagyok, nem. Mert ha ma azt mondom, hogy jövő pénteken, következő pénteken én ott leszek, akkor ha azon a pénteken valami jobb fog jönni, nem leszek ott. Így működünk. És ezért hívja Pál apostol ezt a gyülekezetet arra, hogy gondoljátok meg, hogy mit jelent a közösség. Ott azt jelentett, hogy a szeretett vendégségben a gazdag és a szegény között különbség volt. Nálunk más jelenti, de ugyanaz az alapelv, ami megjelenik, értitek? Ugyanaz a kérdés, mit jelent egynek lenni Krisztusban? És ezért ott az úrvacsora, mint jel, ellentétjére fordult. Befejezésül, mire hív bennünket Isten? És két dolgot nevez néven az apostol, és mind a kettő nagyon konkrét, és mind a kettőt közülünk mindenki meg tudja tenni. Önvizsgálat és változás. Mert ezt mondja Pál utána, miután elmondja ezt, hogy mi az úrvacsora, utána azt mondja a korintusiaknak, vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli az Úr testét, ítéletet eszik és iszik magának. Tehát önvizsgálat, önmagunk megpróbálása, hogy úgy úrvacsorázunk, mint akik megbecsülik a Krisztus testét. Az önvizsgálat gyakorlata nem megfoghatatlan, nem homályos, nem alig megragadható dolog. Senki nem mondhatja. Mi az önvizsgálat? Az önvizsgálat annak a fegyelme, hogy rendszeresen Isten elé állunk. Ezt tesszük közösségileg is, Isten tiszteleten is, és tesszük egyénileg is. Isten elé állunk, és kérjük, hogy a Szent Lelke által vizsgáljon meg, kutasson át. Ez mindig nagyon megfoghatatlan talán. Tégy mellé egy bibliai igét. Tedd mellé a 10 parancsolatot. Uram, eléd jövök, vizsgálj meg. Elolvasom a 10 parancsolatot. Szólj, beszélj hozzám. Miben ítélsz meg? Önvizsgálat. Tedd mellé a szeretet nagy parancsát. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, elmédből, lelkedből. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Tégy mellé kérdéseket. Mikor éltem meg a szeretetet a testvéreim iránt? Köszönöm, amikor látom, hogy megéltem. Mikor voltam önző és érzéketlen? Bocsánatot kérek ezért. Mi az a jó, amit megtehettem volna, de nem tehettem meg? Értitek? Az önvizsgálat gyakorlata, amit mond Pál, senki sem mondhatja, hogy nem tudja, hogy hogyan kell. Inkább azt kell mondanunk őszintén, hogy nem szeretjük, hogy nem akarjuk, hogy lusták vagyunk rá, hogy fegyelmezetlenek vagyunk benne, azt mondhatjuk. De azt, hogy nem tudjuk, hogyan kell, annyira egyszerű. És az úrvacsora, a gyülekezeti Isten tiszteleten az úrvacsora nálunk hónapról hónapra, ez a ritmus, éppen ebben vezet és segít. Beépíti a nagyobb önvizsgálatok rendjét a közösség életébe. Építse is be. Gyere úgy az úrvacsorára, először is jó esetben nem itt jössz rá, hogy úrvacsora van, mert vagy ünnepek, vagy negyedik vasárnap, vagy második, negyedik este, második délelőtt, tehát úgy érkezel az Isten tiszteletre, amikor úrvacsora van, hogy önvizsgálatot tartottál. Ez az alapritmus, ezt mondja Pál, ez az első. Ha egy gyülekezet egyénileg, közösségileg önvizsgálatot gyakorol, akkor az úrvacsorája nem lesz visszájára fordult jel. A második dolog, még konkrétabb. Azt mondja Pál, ha evésre összegyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék. Értitek? Hát ez fantasztikus. Annyira szeretem a Bibliának ezt a realizmusát és a gyakorlatias voltát. Mi a probléma? Összejönnek, esznek, elfogy, éhesek maradnak. Erre mit mond Pál? Hát oldjátok meg. Hát ha összegyűltök, akkor várjátok meg egymást, nem? Ilyen egyszerű, konkrétan. Várjátok meg egymást. Jó, hogy te éhes vagy, és nem bírod ki addig, azt mondja. Hát ha valaki éhes, akkor egyék otthon. Az a baj, hogy jól laktok, hát várjátok meg. Legyetek szívesek megvárni. Egyetek előtte otthon. Lehet ezt kérni? Lehet ezt kérni egy gyülekezettől? Meg lehet ezt tenni? Hát persze. Rendezi a helyzetet? Igen, bár nyilvánvaló, hogy a szívükben is rendezniük kell a helyzetet, miért ilyen érzéketlenek. De nézzetek meg, hogy mennyire praktikus. Gondold most ezt végig. Mit jelent ez neked? Hallgasd meg azt, akit nehéz meghallgatnod. Meg tudod tenni? Ha akarom meg. Menjél el a házi csoportodba, a közösségedbe, akkor is, amikor fáradt vagy és nincs kedved. Lehetséges ez? Nem ez lehet. Lehetséges. Te, aki kivonod magad a közösségből, mert alapvetően nem bírod az embereket, növekedni akarsz Krisztusban, meg akarod élni az úrvacsora valóságát, kapcsolódj be egy közösségbe, vedd rá magad, meg tudod tenni? Ha akarom, meg tudom tenni. Ha elkötelezted magad egy szolgálatra, és váratlanul kellemesebb és vonzóbb lehetőség adódik, ne mondd le, ami a Krisztusé azért, ami hasznosabb időtöltés neked. Képes vagy erre? Meg tudom tenni. Ha akarom, meg tudom tenni. És folytasd a sort, avval, amit a Szentlélek ma te neked mond. Mi az az egy konkrét dolog, ami ennyire egyszerű, meg tudod tenni, és arról beszél, hogy nem hiába úrvacsorázunk. És amennyiben mindannyian elvégezzük ezt, és megéljük ezt, egyre jobban megéljük az úrvacsora nagy csodáját, és egyre erősebb és átütőbb módon leszünk mi és az Isten tiszteletünk, és a gyülekezetünk Isten jelévé ebben a világban. Amen.
Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a velünk közölt kegyelemért, azért a szép rendért, amiben vezetsz bennünket. Kérünk téged, add, hogy tudjunk ebben megmaradni, tudjuk ezt a növekedést a te szent lelked erejének betudni, és vágyakozzunk az ebben való élésben, vasárnaponként, hétköznaponként, ott, ahova küldesz bennünket. De kérünk téged, ahogyan énekeltük, az az igazság, az a szeretet, az az imádás és az a szentség tudjon egyre több helyen itt a városunkban, az országunkban és az egész világon felbukkanni, megjelenni és beszélni arról a reménységről, amit te közöltél velünk Jézus Krisztusban. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.